karanténnapló. Részletek egy egri színész Baráth Zoltán napló bejegyzéseiből. Családról, lélekről, útkeresésről, a bezárt színházak és lehúzott függönyök árnyékában. 2020. március 24-e kedd. Korai indulással Sírokba érkeztem 7 óra 50-kor. Anyukám már felöltözve várt a vendéglő teraszán. Amint meglátott, szaladva jött az autó felé. Félt, hogy nem érünk be a kórházba 8:45-re. Sírokból a menetidő kevesebb, mint fél óra. Igen, de mi van, ha történik valami az úton, mondta előző este, mikor az indulás időpontját egyeztettük. Jó, ráhagytam. Tanultam a múlt hét csütörtöki esetből, és nem szerettem volna megismételni a rosszul sikerült telefonbeszélgetést. Tudomásul kell vennem, hogy ő már csak ilyen. Azt is írhatnám, ők már csak ilyenek. Az ő korosztálya könnyebben odaszánja az időt arra, amire kell. Én legalábbis ezt tapasztalom. Szerencsés dolog. Lehet, hogy én is így leszek ezzel, ha megélem. 8:15-kor sikeresen kitettem a kórház bejáratánál, és ugyanolyan izgatottsággal, ahogy elém jött, eltűnt a főbejáraton. Másfél óra alatt végzett. Szerencsére komolyabb baja nincs. Fél év múlva kell visszajönnie kontrollvizsgálatra. A bánásmóddal maximálisan meg volt elégedve, az egekbe dicsérte az orvosnőt, hogy milyen kedves, segítőkész és figyelmes. Nagy dolog ám, hiszen nem kerestünk ismerőst, adott volt a szakrendelés, és azon belül került, akihez került. Elmondása szerint a körülményekhez képest jól szervezett a vizsgálatsor. Mindenhová kísérte valaki, és próbálták betartani a rendet. A váróban, mikor ott járt, minden széket letöröltek egy-egy beteg után, és csak azt követően ülhetett oda valaki más. Még cseremaszkot is kapott a vizsgálat közben. Hazafelé már nem szorongott. Megnyugvással váltunk el. Néhány óra múlva fölhívott, hogy hazaértem-e. Persze, nyugtattam meg, itthon vagyok. Csak azért, mert nem hívtál föl, hogy hazaértél. Anyukám, Sírokból Egerszalókra mentem, nem Koppenhágába. Jól van, csak izgultam. Tudod, hogy mindig aggódok? Tudom. Ne tedd. Gyermeki kötelességem mai eseményét tömören emeversben örökítettem meg. Maszkomba burkolva ültünk az autómba, anyám volt mögöttem, ő beszélt helyettem. Vigyázott marhára, adott a szabályra, izgulva magába bement a kórházba. Félelmét levette, azt a blúza követte, nézték az orvosok, nincs neki bajosok. Boldogan rám várva, tartotta a járda. Nem volt más a vágya, csak kocsim meglássa. Ültem az autómba, maszkomba burkolva, anyám ült mögöttem, beszélt, én vezettem. Délután a szobám ajtajának a belső oldalát fehérre festettem. Titokban hajtottam végre a műveletet, mert az ehhez hasonló munkák terén, amit én kivitelezek, nőm nagy ellenfél. Ezért, mikor elment privát kutyasétáltatásra, rögtön nekifogtam. Mire hazaért, anyomokat is eltüntettem. Kész voltam az alappal. Estére pedig a harmadik réteget is fölvittem rá, de akkor már tudta, miben settenkedem. Az az igazság, hogy a feleségem ellenállása egy kicsit jogos, bár ma már nem érvényes. Hivatkozási alapja egy általam elavultnak minősített eseményen nyugszik. Régen egy fekete szekrényt szerettem volna fehérre változtatni, de olyan tragikusra sikerült a kivitelezés, hogy magam is elszörnyedve álltam fölötte, és meg se próbáltam javítani a reménytelen helyzeten. A bútort idővel kidobtuk. No, ebből az emlékből táplálkozik oldalbordám. Akkor igaz volt. Ma nem az. Az ajtó szép lett. Ha egyszer elmegy, egy egész délelőtre, meg lesz a többi is. Bár ez most nem valószínű a korlátozások miatt, úgyhogy stratégiát kell váltanom. Bár most még nem találom azt a meggyőző erőt, amivel jobb belátásra bírhatom, ezért az is előfordulhat, hogy várnom kell a folytatással egy fél évig. Nem baj. Lassú víz partot mos. Kora este próbáltam rávenni magam, hogy foglalkozzak a 4 még be nem adott pályázattal. A gép fölé ültem, de csak arra volt jó, hogy a döntést meghozzam a mai napra történő munkabeszüntetésről. Csak Bozsana meg ne tudja. Néha igen kemény belső harcok cibálnak a színház miatt. Biztos vagyok benne, hogy addig nem tudok megszabadulni a fejem fölött csüngő terhektől, amíg ezeket le nem adjuk. Aztán föltételezem, jön majd más. Kárfelmérés, tűzoltás, SOS előadáspótlás, nyári játékok, új évad. Telefonon beszéltem Réti Árpáddal. Fölírta a számom, ha szükségük lesz valamire, hív. Nosztalgiáztunk. De csak mértékkel. Árpi bácsi volt a beszédtanárom színi növendékkoromba. Ő nevelte ki belőlem a duplázott té hangzókat balladamondás közben. Nagy lélek. Amire csak később felnőtt koromban jöttem rá. Siederként inkább körülményesnek találtam, aggályoskodónak, de ma már tudom, hogy ez csak korai éretlensége miatt történt. A valós dolgokat könnyen elnyomja egy nem túl építő környezet, mint amilyen sokszor a színházi világ szokott lenni. Főleg akkor pusztít kártékonyan, ha engedünk az intrikának és a hitetlenségnek, művészetben és emberlétben egyaránt. Óvakodj a törpétől, volt a film címe. Ma azt mondanám egy fiatal színésznek, óvakodj a kollégáktól. Keresd a kivételt. Van. Ha csak színész lennék, játszik bennem a gondolat. Nem kellene kúszálnom a bürokrácia zavaros útvesztőjében. A titkárság kialakítja a játékrendet, a gazdasági hivatal elintézi a bérek és járulékok bevallását, az igazgató összerakja a műsortervet, a közönségszervezők árulják a bérletet, a projektmenedzserek elkészítik a pályázatokat, a pénzügyi vezető a költségkalkulációt. Így. Az egyetemes gondok töredékével a vállamon, hónom alatt egy szövegkönyvvel, kezemben kávés csészével élnék, mint Marci Hevesen. Akkor, csak úgy, mint sok kőszínházi kollégám, biztos jobban tudnám, hogyan kell kialakítani a játékrendet, megállapítani a béreket, összerakni a műsortervet, elkészíteni a pályázatokat. Még az is lehet, hogy fennhéjázom, pufogtatnám ezzel kapcsolatos frázisaimat a színészbüfében, és nagy hangon kinyilatkoztatnám a megoldások profánságát. Valószínűleg a jóisten így akart ettől a bűntől megóvni, hogy megmutatta az érem másik oldalát is. Akkor arányban vagyok. Este fölhívott a felvidéki barátunk. Náluk már korábban bevezették a tilalmakat. Most hozzánk hasonló módon élik meg a helyzetet. Ők is kutyát sétáltatnak, és rendet tesznek maguk körül. Pályázatírás helyett a könyves polc felé sodródok. Megkaparintom Thomas Mann a Kiválasztott című regényét. Jó nehezen indul, tele latin idézetekkel, nem győzöm a lap alját vizsgálni a bevezető szövegrész alatt. De aztán érdekesen hömpölyög a rájellemző szóvirágok kovásszerű terjedése, amiről Kálmán barátom, nagy tudású, igazi reneszánsz ember azt mondta. Ez zavarja leginkább Mann írásaiban, a véget nem érő patakzó szóáradat. Meglátjuk. március 26. Csütörtök. Szűkszavú napló szűkös történésekkel. Faluházi munkámban az ételek kiosztása volt a főtennivaló. Van két kedvenc emberem, akik tőlem egy-egy fejjel magasabbak, 40 centivel szélesebbek, mellkasban és derékban egyaránt. Nagyon hangosak és tolakodó az egész magatartásuk. A velünk párhuzamos utcában laknak. Legalábbis az egyikük biztosan. Korábban ők ketten voltak az ételdobálással demonstrálók, most mégis eljöttek a hideg csomagért. Azt tartottuk helyes megoldásnak, ha mi beírjuk azok nevét, akik jönnek, és nem adjuk át a tollat, hogy kézről kézre járjon vírushordozóként. Kikészítettünk fertőtlenítőszert az asztal takarítására, ha valaki túl sokat időzne, és nem tudná féken tartani a kezeit. Maszkban és kesztyűben voltam. A két barátom egymás közt ezt is jól kibeszélte, némi gúnnyal, illetve az egész formát, ami fogadta őket. Közben összeszedték az élelmiszert, szalámit, konzerveket, vajat, sonkát és a csomagolt kenyeret. A pakolás alatt végigment a durozsolás. Hozzám eljutott foszlányai között az alábbiak voltak.
Hová jutott ez a falu? Ez lett Egerszalók. Na, húzzunk innen!
Ez utóbbival én is egyetértettem. Itthon átgondolva a történéseket, arra jutottam, hogy a következő héten a két cimbora kiszolgálását átengedem másnak. Megbeszélem majd Ádámmal, hogy ha megjelennek, vegye át a boltot. De az is lehet, hogy lármájuk csupán zavarukból ered, szégyenből. Hogy lám, itt vagyunk, nagy erős emberek, tele tetvágyjal, vitalitással, és sorban állunk a hideg csomagért.
Ez ellen valamit tenni kell.
És így lesz a megoldás, cinizmus, gúny, ügyetlenül fékezett agresszivitás, tolakodó hangoskodás. Komplexusokkal megtöltött tér. Különben sokan nagyon hálásak az adományokért, és megejtő számomra, mikor sikerül beszélgetni néhányukkal, akik egészen másként látják a helyzetüket, a körülményeket és azokat az intézkedéseket, amiket az önkormányzat hoz. Volt egy anyuka három gyerekkel. A legkisebb babakocsiban, a középsővel még az iskola bezárások előtt találkoztam. Egy szobaszínházi előadáson. Most megismertem a nagylányt is, aki szintén a Kemény Ferenc iskolába jár, és nagyon nincs ínyére az online oktatás. Jobb szeretne bejárni, mert tovább akar tanulni. Most 8. Fél, hogy valami nem lesz rendben a felvételijével, és ehhez hasonló kétségek szorongatják. Ráadásul, mint panaszolta, elmarad a ballagásuk is. Megértettem szegényt. Érezhető volt, hogy így is gondolja. A fiúcska minden bizonnyal jobban viselte az iskola nélküliséget, legalábbis hiányát nem mutatta. Mennyi ember él rettenetes sorsokkal, kilátástalannak tűnő életet? Hálás vagyok, hogy az asztal belső felén állok, és most nem akarok arról írni, hogy ki mit tett, vagy nem tett. ki milyen mértékben felelős a saját sorsáért. Igenis vannak olyan életkörülmények, amiből kiszakadni, azt otthagyni csak kivételes esetekben lehet. És ha azok, akik befolyással bírnának a társadalmi különbségek nagyobb arányú szűkítésére, de azt önérdekből a pénz, a státusz vagy meggyőződéses hitbeli elveik alapján mégsem teljesítik, rosszabbak, mint a farizeusok. Egy ember által jött be a bűn a világra. Egy megváltót küldött Isten a segítségünkre. Egyes emberek változhatnak, tömegek nem, csak ritka esetben. Lassú menetekben az egyén ráhatása által. Most szerte a világban nagy fogadalmak születnek. Nem tékozlunk, nem lopunk, nem ölünk, nem csalunk, nem szipolyozunk, nem hajtunk, nem kárhoztatunk. Mind olyan tevékenységek ezek, amikkel tele van a világ. Rutinszerűen, hétköznapi módon. Át kell gondolnunk ezt a kollektív felelősség dolgot. Kérdeztem anyukámat, hogy van. Mint viseli a korlátozásokat most, hogy 3-kor be kell zárni a vendéglőt? Nyugodt. Egy csöpp feszülés sincs benne. Végre olyan délutánjai vannak, amik az ő korában természetesek már az embereknek. 3 óra után úgy él, mint egy nyugdíjas. Soha nem bírta letenni a munkát, vagy időszakosan is, de abba hagyni kicsit. Ez volt a motorja. Még a családot is mellőzte, az unokákat. Képtelen volt önmagától leállni. És akkor jön egy ilyen katasztrofális helyzet, elrendelik a kényszer nyitvatartást, és ő a helyére kerül. Dolgozik is, meg nem is. Sokunkra érvényes ez most a jelenlegi viszonyok között. 2020. március 27-e péntek. Szép pénteki nap volt. Délelőtt sikeresen megszabadultam egy fontos postázandó küldeménytől a színházat érintő pályázati dolgaimmal kapcsolatban. Ezzel ismét leesett egy nehéz kő. Még 4 van hátra március 30-ig. Jelentősen előre vagyunk velük. Csak a végső simítások várnak ránk, aztán mehet. Nem könnyű úgy dolgozni ebben a helyzetben, hogy fogalmunk sincs a kimeneteléről. Bár pályázatok terén nagy a kiszámíthatatlanság, már ami az eredményt illeti. Most pedig még bizonytalanabb a talaj. Lehet, hogy sok mindennel együtt a végén ez is áldozat lesz, és a rászánt pénz máshova kerül. Meglátjuk. Ha így lesz, bízunk benne, hogy jó helyre megy. Mi meg vigasztalódunk azzal, ami van, vagy marad. A jelenlegi állapotok között csak egyet tehetünk. Arra készülünk, hogy a most elvégzett munkánk sem lesz hiába való. A történet egészét nézve pedig, vagy így, vagy úgy, de meg lesz az újjászületés. Így kell lennie, hiszen az özönvíz után is föltűnt a szivárvány. Milyen szépen írja ezt nagy kedvencem Babits a Jónás könyvébe. S a messzeségben föltűnt a szivárvány. A víz némán gyűrűzött, mint a márvány. A napfénypontját az jelentette, hogy hazajött a lányunk, Anna. Ennek a jelzőnek az az előzménye, hogy mikor Budapestre került tanulni és elszakadt a családtól, visszaérkezésekor így lépett be az ajtón. Megjött életetek fénypontja! És csak ugyan megjött. Jó hatással van Arminra is, ha itthon van a nővére, akire fölnézhet. Minden bizonnyal megtestesíti számára a függetlenséget. Ő a példa. Aki már él valahol, valahogyan, szinte önálló módon, dolgozik, tanul, felelősséggel van maga és mások iránt. Nagy dolgok ezek. Az élet kezdeti lépései, a zsengehajtás kéreg nélküli szépsége. Most nem is írok többet. Nézem.
Karanténnapló. Részletek egy egri színész Barát Zoltán napló bejegyzéseiből. Családról, lélekről, útkeresésről, a bezárt színházak és lehúzott függönyök árnyékában.
Hírpercek.